Köszöntöm hallgatóinkat ma esti műsorunkban is. Mai témán két részből fog állni. A szünet előtt Kis Róbert kanonokatyával fogok beszélgetni, aki püspöki helynök és az Észak-Komáromi Szent András Bazilika rektora. Szeretettel köszöntöm, kedves atya.
Szép jó estét kívánok.
És azt is el szeretném mondani kedves hallgatóinknak, hogy április 22-én vasárnap volt az Észak-Komáromi Szent András plebánia templom bazilika minor titulusának ünnepélyes kihirdetése. Mit jelent az egyház életében egy ilyen titulus kihirdetése?
Az egész anyaszentegyháznak ez nagy örömmel, főleg a mi egyházmegyénknek, hiszen a nagyszombati főegyházmegyében eddig csak a nagyszombati Szent Miklós bazilika volt, és ez a egyházmegyénknek a másik bazilikája, a Szent András bazilika. Attól is ez az élmény különleges számunkra, hogy ez vegyes vidéken, tehát a Komárom az magyar városnak számít Szlovákiában. Szlovákok is élnek, de mégiscsak magyar gyökerekkel, múlttal rendelkező város, és ez az egész felvidéki magyarság számára egy üzenet az egyház részéről és a Szent Atya részéről is, gondolom. Tehát mi legalábbis ezt úgy érezzük, értékeljük, így éljük meg, hogy az Anya Szent Egyház odafigyel ránk, és magának a bazilikának a jelenléte az segít bennünket a Péternek a katedrájával való szorosabb kapcsolatra, tehát magával a Szent Atyával és a Szent Atya, tehát a hivatalával. Tehát itt nem csak a Szent Atyának a személyéről van szó, hanem a mindenkori pápa, aki a Péter apostolnak az utóda, aki itt maga az Úr Jézus rendelt az egyháznak az élére, a katolikus Anya Szent Egyház, a mi Anya Szent Egyházunk élére, és ez számunkra nagyon fontos, hiszen Péternek a hajójában akarunk lenni, tehát Péternek a hajója, amelyben az Úr Jézus is több alkalommal beszállt, és onnét hirdette az evangéliumot, tehát a Péternek hajója, ami jelképező az egyházat, mint őt.
Mielőtt a következő kérdésemet föltenném, szeretném arra kérni a hallgatókat és biztatni is őket, hogy hívjanak és osszák meg velünk észrevételeiket, vagy tegyék fel a kérdéseket kanonok atyának a 061-374-0904-es telefonon. Tehát megismétlem, 061-374-0904. És akkor jöhet a következő kérdés. Az imént azt említette kanonok atya, hogy a Szent Atyának a gondoskodása is megmutatkozik, a figyelme ebben a titulusban. Milyen módon tudja így akkor a lelki életét a régióban élőknek elősegíteni egy ilyen esemény?
Tehát magának a bazilikának, tehát ez a kihirdetése, ez eleve már az előző heteket is elősegítette abban, hogy lelki atyákat hívtunk lelki megújulást tartani, tehát ez is már egy ilyen motiváció, közösségbe gyűjtött bennünket, ahol magáról a bazilikának tehát a kialakulásáról, a jelentőségéről, az egyházban betöltő szerepéről, hogy milyen fontos privilégiumokkal rendelkezik a bazilika, hogy milyen gyakran lehet teljes búcsút nyerni. Tehát általában a bazilikák az zarándok templomokká is válnak ezáltal. A hívek nagyobb létszámban keresik föl, hogy ott teljes búcsút nyerhessenek. Tehát meg vannak határozva az egyes konkrét napok, amikor teljes búcsút lehet nyerni. Külön megünnepeljük a Szent Atyának, tehát a Péteri Hivatallal kapcsolatos ünnepeket, és minden csoport, akik zarándok csoportként jönnek a bazilikába, tehát egy év bármely napján, tehát egy konkrét napon, hogyha így jönnek, akkor szintén teljes búcsút nyerhetnek.
Ha kanonok atya visszatekint erre a mostani ünnepségre, akkor mi az, amit különösen felemelőnek érzett ebben?
Orosz János érsek atya volt az, aki eleve kérményezte, hogy hát minden megyés püspök látva az egyház megyében való szükséget. Tehát az ő részéről volt ez a kezdeményezés, aki kérte, hogy legyen a bazilika. Tehát kétves folyamat volt ez, és tehát látva azt az ő örömét is, és a híveknek a meghatódottságát. A Komáromi imanapra mindig sok hívő jön a régió különböző plébániáiról, tehát autóbuszokkal jönnek erre a napra, hiszen a Komáromi imanap, amelyet a Jópásztor Alapítvány és a Pázamon Társulással együtt szoktunk szervezni, Tehát ez már több mint 20 éve, tehát 29 éve pontosabban már hívja a híveket a papi szerzetes hivatásokért, magyar főpásztorért is imádkozunk, tehát elsősorban a főpásztorainkért és a már meglévő papokért is, hogy tudjanak helytállni, és tehát most az volt érzékelhető, hogy sokkal nagyobb létszámmal vettek részt a hívek, tehát szemmel láthatóan már eleve biztosan a kíváncsiság is, de gondolom, hogy azok a hívek, akik talán már utóbbi években nem jártak az imanapra valami oknál fogva, mert azért az áldozatot követel a hívektől, de most újra útnak indultak, és erre szeretnék a híveket bátorítani, hogy a későbbiek során is, tehát érdemes utat tenni a lelki megújulásunkért.
Tehát a fizikai zarándoklat, ez egyfajta lelki utat is jelent, vagy lelki út megkezdését?
Különösen a mai világban, hisz az egész föld életünk az egy zarándoklat, és egy-egy napos zarándoklat, vagy egy néhány napos zarándoklat, ez valójában az egész emberi életet kicsiben tudja mutatni, hogy amikor útnak indulunk, és az útunknak van egyfajta célja, megvan az útunk, az útnak az egyes, megvannak az egyes állomásai, megvannak az örömei, de viszont a nehézségei. Általában az zarándokolni megyünk, akkor nem egyedül megyünk, tehát ott megvannak ezek az emberi kapcsolataink is, ahol örülünk egymásnak, de néha viszont türelmesnek, nagyulónak is kell tudni egymással lenni. Tehát az, ami a mindennapokban egyébként gyakran a hétköznapi életben zajlik, ez egy zarándok úton is megtörténhet, és tehát itt szeretnénk megélni azt a találkozást, ahol a Jóistennel, ahol levetjük a régi embert magunkról, hogy az újat ölthessük magunkra. És mindig, tehát ha csak otthon maradunk, tehát ha kidépünk a megszokottságból, az mindig valami újat, a Jóisten újat mutat az ember számára.
Nagyon örülök, hogy atya ezt említette, ugyanis ma a zarándoklás kezd kicsit divatossá is válni, egy trendi lenni, különösen, hogyha a Santiago de Compostela-i útra gondolunk, ami nem baj persze, hogy elmennek emberek és végiggyalogolják azt az 5 hetet, de ez nem csak sportteljesítmény, vagy egyáltalán nem csak teljesítmény, hanem sokszor talán az a fajta keresztény lelkület nincs meg, nincs jelen az egyes emberekben, amiért valójában zarándokolnunk érdemes. Bár sokan mondják, hogy annak az útnak van valamilyen különleges hangulata, tehát az ember beszippantja, amikor elkezdi. De nyilvánvalóan az kevés, hogy van ez a különleges hangulat, nekünk magunknak is valami többet kell hozzáadnunk. Mi lehet ez a több, amitől nem trendivé válik egy zarándoklat, hanem igazi lelki élményé?
Hát magában a Szent Jakab útja is, de a csíksomlyai zarándoklat is hasonló módon, tehát akkor válik igazán az ember számára értékes, hogyha a szívünket viszük oda. Tehát már az is, hogy útnak indultak az emberek, még hogyha nem is nem biztos, hogy vallásos föllángolással, de már az egy nagyon pozitív dolog, hiszen a mai számítógépes világban, a mai közömbös lusta világban is lehetne talán fogalmazni, ahol valóban mindenki csak magára gondol nagyon-nagyon sok esetben, és éppen azáltal az a baj a Európának is, hogy mivel nem tevékeny, tehát az emberek sok esetben csak úgy vannak, ezáltal elkeseredtek, be sem vagyodnak a saját kis világukban. Hogyha az ember már ki tud lépni ebből a önző kis otthonából, akkor oda a szeretet tud beáradni, és ezeken az arándoklatokon viszont még a kevésbé vallásos is találkozik vallásos emberekkel, és ez fölfigyel az ember arra, hogy és a vallásos is még buzgóbbá válhat. Tehát az, aki eleve már élő hittel megy az arándoklatra, az is tanul a többiektől. Tehát tanulni kell, tehát nem szégyen tanulni egymástól, figyelni egymást. És a nagyon buzgó hívő is, aki már élő hittel rendelkezik, ő is, neki is van mit tanulni a kevésbé hívőtől. Tehát a Jóisten mindig fölhasználja ezeket az alkalmakat arra, hogy gazdagítson bennünket, és az biztos, hogy nagyon sok ember szíve éppen itt, tehát a Jóisten pont itt érinti meg az embernek a szívét.
Van esetleg valami olyan külsődleges formája a zarándoklatnak, ami segíthet nekünk abban, ugye a műsornak az a címe, hogy szentekről ma, és a célja pedig az, hogy a mai emberhez közelebb hozza a szenteknek a lelkületét, és elősegítse azt, hogy mi magunk is váljunk szenté. És ehhez például a zarándoklat egy nagyon fontos lépés lehet, de van-e esetleg a zarándoklatnak valami olyan külsődleges formája, ami még inkább segít minket elmélyülni a lelki életben, vagy pedig elegendő maga az a szándék, hogy elindulunk, és aztán hagyjuk magunkat vinni az úton úgy, ahogy lesz valahogy, majd csak kialakul valami.
Tehát általában, hogyha ilyen zarándok helyre megyünk, akkor az a zarándok csoport, akihez csatlakozunk, tehát ott általában gyakorlott zarándok vezetők vannak, akik tehát bevezetik, fölvezetik az egész zarándoklatnak, minden zarándoklatnak a tartalmat adnak, imádságos légkört teremtenek, ahol tehát azokat az imádságokat, amelyeket egyébként talán egyedül is imádkozák, de itt közösségben hangosan az autóbuszokban is imádságosan megvalósítják, azok az énekek, amelyeket a templomainkban is szívből tudunk énekelni, amelyek valóban közelebb visznek bennünket Jóistenhez, és megmutatják azt az egyszerűséget. A szentek azok nagyon mély emberek voltak, de nagyon sokszor egyszerű emberek voltak. Tehát az egyszerűség tehát a nagyon tanult emberek voltak, valakik egyszerűk is, de a tanult emberek is nagyon egyszerűek voltak. Aquinói Szent Tamásról is tudjuk, hogy milyen alázatos ember volt. Tehát ez az minden zarándoklaton ezt talán lehetne leginkább megtanulni, hogy tehát magának az imádságnak a formáját, amely szintén segít, ennek is van nagyon sokféle fajta módja, de hogy az embernek nyitnia kell. Tehát, hogy a Jóisten cselekszik, de az embernek is tevékenynek kell lennie.
És még a műsor előtt atya említette, hogy vannak a mai világban olyan bazilikák, amelyek nem mindig is azok voltak, csak esetleg a mi tudatunkban él úgy, de viszonylag modern vagy újkori bazilikák. Melyek ezek? Melyekről tudna nekünk beszámolni?
Tehát nálunk felvidéken ott az utóbbi években a Mária völgyi zarándok templom lett ilyen módon bazilikává nyilvánítva, vagy tehát más, tehát főleg a nagy Mária zarándok templomok. Itt Magyarországon is a Mária Pócsi, és a Mária zarándok templomok.
Értem. Köszönjük szépen ezt a kis történelmi áttekintést is, és pillanatnyilag szeretném újból fölhívni a híveink vagy hallgatóink figyelmét, hogy hívjanak minket a 061-374-0904-es telefonszámom. És most megszakítjuk műsorunkat egy pár perc zenére, és itt ugye egy nagyon ünnepélyes eseményről volt szó, úgyhogy ezért Mozart Missa Solemnisét, azaz ünnepi miséjét, illetve nem az egészet, csak egy részét, a Glória tételt fogjuk meghallgatni.
Thank you.
Ismét köszöntöm hallgatóinkat a Szentekről ma című műsorban, amelyben Kis Róbert kanonokatyával beszélgetünk. A műsor első részében arról volt szó, hogy az Észak-Komáromi Szent András plébánia templomot hirdették ki Bazilika Minorra, és most a műsor második felében viszont egy egész más témával folytatjuk, aminek az aktualitást az adja, hogy közeledik május 1-e, amely Szent József és a munka ünnepe. Ez nagyon fontos téma az életünkben, mert a munka központi szerepet tölt be. Úgyhogy ezért most egy kicsit a munkáról beszélgessünk, hogy a szentek számára miért volt ez annyira fontos, és egyáltalán nem csak a szentek, hanem az ember életében miért fontos a munka.
Minden tisztességes munka, tehát minden munka valójában ilyen szempontból, legyen az bármilyen is. Akár lehet az emberek szemébe, amire föltekintenek, vagy vannak a munkák is, amit sajnos, hogy lenéznek, tehát nem jó, hogyha az emberek lenézik a bármilyen munkát is, egyszerűbb munkát is, de minden munka Istennek a teremtő művében oszolik, tehát a Jóisten is, aki teremtette a világot, tehát valójában munkálkodott, és maga a munka ilyen szempontból az ember számára kitüntetés. Tehát akkor, amikor dolgozunk, akkor, amikor, hiszen a Jóisten ránk bízta ennek a világnak a formálását. Tehát ő teremtette, de ránk bízta, hogy mi gondoskodjunk, és formáljuk ezt a világot, és ez valójában az a munka. Tehát adott hozzá tehetséget, adott hozzá képességeket, adott hozzá eszközöket, lehetőségeket, és sőt, még a célokat is kitűzte, hogy mi az, ami ad az ember életének értelmet, és tehát értelmes célt. Tehát, hogy mi az, ami megszenteli az embernek az életét. Tehát ilyen szempontból a munka, a munkának a szerepe, tehát a Jóistennek nagy ajándéka.
És főleg a reklámok világában ma ez a mondat, ami elhangzott az imént az atyától, hogy nincsen olyan munka, amelyik alacsonyabb rendű volna, mint a másik, ez különösen nagy értelmet vagy fontosságot nyer, hogy senki semmilyen munkát ne érezzen másodrendűnek, vagy ne érezze úgy, hogy neki csak ez jutott az életében. Ennek ellenére, hogy így kéne igazából a munkához állni, hogy nincsen alacsonyabb rendű munka, mégis sokan szenvednek a munkától, teherként élik meg. Miért tekinthetjük ennek ellenére is Isten ajándékának a munkát?
Tehát igen, maga a munka az a Jóistennek az ajándéka. Tehát hogyha nem lett volna átteredő bűn, akkor is az ember dolgozott volna. Tehát a paradicsom az formál kellett volna akkor is. Tehát magának a bűnnek a következménye, hogy verejtékes munkával keresi meg a kenyerünket. Nem az a büntetés, hogy munkával, hanem hogy verejtékes munkával. Tehát valóban a munkának van ez a, tehát az a bűn által okozott nehézsége, de viszont mégse tekintjük büntetésnek magát a munkát. Tehát a Jóisten a legjobb atya. Tehát ő, amit nekünk ad, és amikor adta a paradicsomot is, akkor az embernek lakóhelyül adta a paradicsomot, és azt akarta, hogy ebben dolgozzék. És ezért nekünk alapvető feladatunk, hogy tanuljunk és dolgozzunk. Tehát a tanulás azért fontos, mert ahhoz, hogy dolgozhassunk, jól dolgozhassunk, ahhoz kell lenni, el kell sajátítani, hogy jól tudjunk dolgozni, hogy azt a munkát, egyes munkákat, egyes szakmákat például, tehát hogy megfelelő módon tudjuk végezni, megfelelő színvonalon tudjuk végezni, hogy a mi kezünk munkája az ne csak egy ilyen fuser munka legyen, tehát ilyen tehát, hanem annak legyen minősége. És ezért nagyon fontos, hogy a keresztény ember az nem csak a jó pap tanuljon holtig, hanem tehát tanuljunk és dolgozzunk, és ilyen módon szenteljük meg az életünket, ezáltal szentelődünk meg. Tehát maga az imádság is megszentel, az imádság is lehet munka, és a munka is lehet imádság. Tehát ezt a szeretes közösség különös módon is hangsúlyozták, és ebben egyfajta egyensúlyt adtak a szereteseknek. De a világi emberként is, vagy világi papként is, vagy tehát a keresztény emberként is a világban erre hangsúlyt kell fektetnünk, hogy, az imádság is akkor is imádkozunk, amikor éppen érzelmileg nem tudjuk megélni, de akár mint egy munkát elvégezzük, és az annak lesz eredménye, és a munkánkat is úgy tudjuk elvégezni, hogy minél jobban szeretnénk, hogy a Jóisten által ránk bízott feladatokat minél magasabb szinten szeretnénk elvégezni.
Hallgatóinknak ismét elmondom a 061-374-0904-es telefonszámot, amin hívhatnak, elmondhatják gondolataikat, vagy atyától kérdezhetnek. És az előbb itt atya úgy érzem, hogy nagyon kulcsszót, vagy kulcskifejezést használt, amikor azt mondta, hogy a munka célja, lényege és értelme az, hogy formáljuk vele a világot. Tehát pontosan ezért nincsen olyan tevékenység, ami alsóbbrendű volna, mint a többi, mert a maga szintjén mindenki, sőt, még a kisgyerek is a maga kis dolgaival tudja formálni a világot. Ehhez kapcsolódik, hogy te a Szentekről ma című műsorban ugye mindenképpen afelé szeretném vezetni a témákat, hogy megérezzük azt, hogy mi az egyes hallgatók is, meg mindannyian megérezzük, hogy mi a mi saját utunk, amin szenté tudunk válni. Tehát a munka mennyiben visz minket előre, vagy mennyire vihet minket előre az életszentség útján?
Gondoljunk bele abba, hogy az Úr Jézus, aki csodatévő hatalommal bírt, és valóban tett csodákat azért, hogy amikor kinyilatkoztatta az ő istenségét, hogy ezt könnyebben az emberek megértsék, el tudják fogadni, és meg tudják tapasztalni. Tehát, sőt, még olyan csodákat is tett, ahol 5000 ember lakott jól, pár kenyérből, tehát 5 kenyérből és 2 halból, de mégis ezt a csodatévő hatalmát, nem úgy élt, hogy most ezzel visszaélt volna, tehát azt az utat választotta volna, hogy most csodatévő módon gazdagon fog élni munkanélkül.
Igen, nem a csodával akarta a munkát helyettesíteni.
Igen, hanem az emberhez méltó és az embertől elvárható módon dolgozott. Tehát ebben is példát mutatott, hogy a saját maga részére, amire neki szüksége volt, azt a 2 kezével állította elő. Tudjuk, hogy a 33 évet élt itt a Földön, és ebből 30 évet élt családi körben, a Máriával és Józseffel, a szüzanyával, a édesanyjával, és nevelőatyával, a Szent Józseffel, és tehát visszavonult, tehát a világtól, tehát a családi élet keretén belül, tehát a világ számára ez nem volt annyira ismert, csak a szűk közösség számára, és itt dolgozott, tehát ő ezzel példát mutatott, és a mi életünkben is, tehát a maga megszentelődés, hogy tehát valójában a jól végzett munka az út lehet, az apostolkodásnak eszköze lehet, hogyha a fele barátaink, akik még nem ismerik az élő Krisztust, hogyha fogják látni, hogy tehát megnyerhetjük őt a szakmabeli tekintélyünkkel, tehát hogyha jól végzett munkát fogunk kiadni a kezünkből, tehát erre föl fog figyelni a környezetünk is, és ilyen módon is, és ez valóban tehát a mindennapi életben formálni fog bennünket, és formálni fogja a környezetünket.
Lehet-e a munkára, illetve, bocsánat, mielőtt elmondom a kérdésemet, úgy hallom, hogy van hozzászólónk telefonon. Jó estét kívánok!
Dicsérte Jézus, igen, szeretnék hozzászólni, hogy a munka mennyire fontos tevékenység. Sajnos sok ember munka nélkül dölt az életét. Ott áll a hatalmas kercsében, éhezik és szegény. Nem, hogy a családja részére megteremelni a zöldségét, gyümölcsöt. Ez nem egy kis tételem, kérném szépen. Egy kis kertben meg lehet teremelni egy nagy család teljes igényét. Ez évente jelent 500 000, 1 millió forint értékű olyan bevételt, amit nem kell megvenni. Igen, le kell hajolni, ahogy mondják a papjai barátaink 1000 éve, imádkozzál és dolgozzál. Vagy segíts magadon, Isten is megsegít. Tehát lényegében a támogatás mellett rá kell venni az elesett réteget, aki minket nem hallgat persze, hogy próbáljon meg dolgozni. Kérem, kiosztottak sok 100 000 csomó betűmagot. Mi történt? A, ajándék maggal, eladták a vetőmagbolt előtt féláron. Ez nem legendás, hanem ténykérdés. Rá kell nevelni a szegény embert a munkára.
Köszönjük szépen nagyon a hozzászólást. Igen, azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos szempontja a kereszténységnek, és amit az atya is említette ezt a beszélgetés elején, hogy nekünk magunknak is ténykednünk kell, és a mi ténykedésünkbe kapcsolódik be a gondviselés, ahol nekünk nehézségeink vannak, ott a gondviselés tud átlendíteni a maga csodálatos eszközeivel. Nagyon szépen köszönjük a hozzászólást.
Nagyon sok sikert a munkáikhoz. Még egyszer jót kívánok.
Mindörökké amen. És igen, egyébként ez érdekes, hogy hasonlót szerettem volna föltenni kérdésként a hozzászólónk kérdéséhez képest. A kötelesség teljesítéssel kapcsolatban, ami lehet egyfajta, tehát tekinthetjük munkának is, meg sok mindenképpen lehet a kötelességet definiálni. Mégis a kérdésem az, hogy a munka és a kötelesség teljesítés azokon a lelkileg nehéz, mély időszakokon vagy szárazságokon, amelyek mindannyiunkra rászoktak törni több-kevesebb gyakorisággal, át tud-e lendíteni, és ha igen, akkor hogyan?
Tehát az a régi mondás, amit annak idején gyakran hallottam gyerekkoromban is a szüleimtől, hogy amit ma megtehetsz, ne halasz holnapra, tehát a munkavégzésnek, tehát hogy mennyire készségesnek kellene a munkavégzésében, és ahogy a szentek is mondogatták azt, hogy ha már, tehát minden napot már a reggellel meg kell fogni, tehát a megfelelő időben, a meghatározott időben kell fölkelni ahhoz, hogy aztán az egész napunk jól folytatódjon. Tehát nagyon sok esetben ezen múlik, hogy az ember most mennyire tud optimista, vagy mennyire tud elkeseredni, mert sokszor az történik, hogy azt, amit éppen, azt a munkát, amit éppen végzünk, azt már rég meg kell tudna tenni, tehát az ember mindig késés fázisban van. Teljesen más lelkülettel dolgozik az ember, hogyha mindig meg tudja tenni, tehát hogyha van neki napi programja, lelki programja is, aminek része aztán tehát a munkaprogram is, mennyire fontos, hogy megtervezzük a mindennapjainkat ilyen módon, tehát hogy ahhoz, hogy minőségi munkát tudjunk végezni, de nem csak a minőségről van szó, hanem arról, hogy mindig tudjuk azt tenni, ami éppen a dolgunk. Tehát a szentek ebben voltak a példamutatók, hogy ha imádkozni kellett, akkor imádkoztak, tehát azt, amit éppen tettek, azt az volt a dologuk.
Teljes szívvel bele tudták adni saját magukat?
Hogyha vannak, tehát a több szentről is följegyezték, hogy amikor éppen voltak, vagy például, mint Szent Róbert életében is, hogy amikor állítottak, hogy kártyáztak, és a kártyázás közben az a gondolatuk támadt, beszéltek az örök dolgokról, és hogy mi volna, hogyha most volna a világ vége, ki mit csinálna, és amikor, tehát mindenki mondott valamit, amit éppen még meg kellene tennie, mielőtt volna a világ vége, és ő azt mondja, hogy hát én folytatnám a kártyázást. Tehát, hogy mert most, amit teszek, ez nem valami helyett teszem, hanem most a pihenés ideje van. Úgy, hogy nagyon fontos az alvásnak az ideje is. Nagyon sok ember szenved alvás zavarokban. Tehát nagyon fontos, hogy rendezett életet éljünk, tehát hogy mindennek meg legyen nagyjából a maga helye, mert nem mindig sikerül mindent nagyon, de azért általában ez meg lehet, hogy mikor van a reggeli imádságunk, mikor van a napközi imádságunk, mikor mondjuk a rózsafűzért, mikor van az esti imádságunk, mikor takarítunk, mikor bevásárlunk. Tehát a fiataloknál ezt nagyon adott, az iskolásoknál az iskola meghatározza, van órarend, ott egész pontosan be van osztva, hogy hogyan vannak az egyes napok fölépítve. Így kell fölépíteni a többieknek is a mindennapjait.
Azt hiszem, hogy nagyon lényeges dologra tapintott rá az atya, mert ebben a mai úgynevezett pörgős világban, amikor egyszerre mindenki hatféle dolgot próbál csinálni, igazából minden csak félig, meddig, vagy egy hatod része, vagy egy hatod energiával és egy hatod szívvel tudja. A másik lényeges dolog, amit az imént mondott az atya, hogy meghatározott időben megfogni a munkát. Én azt szeretném megkérdezni, hogy a hatékony lelki élet és a hatékony munka között van-e párhuzam? Tehát aki jól tud dolgozni teljes odafigyeléssel, és rendszeretettel, és rendezettséggel, az kihat-e arra, hogy milyen lesz a lelki élete, és a lelki életben is lehet-e ilyenfajta rendszerességet bevinni, mint amilyet a munkába?
Itt valójában kéz a kézben mennek a dolgok, tehát egyik a másikon nagyon szorosan összefügg. Ott, ahol állandó nehézségek vannak az életben, de sokszor a lelkietnek is a nehézségei tükröződnek, jönnek át a látható dolgokon. Tehát a kevésbé látható személyes dolgoknak a rendezetlensége az kihat, és megmutatkozik aztán a látható dolgokban. Ezért megtörténik sok esetben, hogy az ismerőseinknél is felfedezzük, hogy valami van veled, tehát most nem olyan vagy, mint máskor. Tehát sok hivatás is, vagy házasság is megy tönkre, sok papi hivatás is tönkre mehet az véget, hogyha nincs kellő imádság például. Vagy sok házasság mehet tönkre, hogyha szintén valahol a hangsúlyok eltolódnak egy irányba, és bizonyos fontos dolgok szinte eltűnnek, és szintén fontos dolgok, de túlságosan nagy hangsúlyt kapnak. Tehát valójában itt nagyon fontos arra odafigyelni, hogy megtalálni a megfelelő mértékeket ezekben a dolgokban.
Ez is egy nagyon érdekes szempont, ami most elhangzott, hogy a lelki élet nehézségei jönnek át a munka és a hétköznapi élet világába, mert sokkal többször hallja azt a kifogást az ember, hogy most nem tudok imádkozni, mert annyi egyéb bajom van, hogy nem érek rá, nem tudok oda koncentrálni, holott valójában lehet, hogy pont fordítva van, ha a lelki életét kezdeni el valaki módszeresen rendbe tenni, akkor talán a külső élete is rendben jönne, vagy talán észrevétlenül helyre is billenhet.
Tehát a mai világ, mai kornak is megvannak a jelszavai, amelyeket nagyon gyakran hallunk, és tehát, hogy mi véget, hogyha dolgozunk is, akkor hogy mi célból, mi véget dolgozunk. Tehát a keresztény ember igyekszik úgy élni, hogy nem azért akar dolgozni, hogy ebben fölhívja magára a figyelmet. Tehát nem azért akar sikeres lenni, hogy majd az egész világ csodálja. Nem se azért, hogy ahogy a mai világ, hogy önmagát megvalósítsa, miközben azáltal, hogy teszi a dolgát, végül is nagyon sok minden ebben az irányban meg is valósul, és nem is csak azért dolgozunk, hogy mivel az érte járó jutalom motiválna bennünket. Tehát ami igazán fontos a keresztény ember számára, hogy mindezek szintén végül is részei az annak a munka kifejtésnek, de az igazán fontos célja a Jóisten akaratának a teljesítése. Tehát, hogy azt, amit teszünk, azzal megérjük, hogy a Jóisten akaratát teljesítsük. Tehát ismerek olyan oltártestvéreket, paptestvéreket, akik mérnökök voltak, vagy aki nagyon jó orvos volt, de végül papi hivatást érzett a szívébe, vagy volt olyan, akin ő ilyen menedzser volt, aki a bankban dolgozott, és tehát ott hagyták az addigi hivatásukat azért, hogy az Urat kövessék. Tehát, és jól végezték azt a munkájukat is, de tehát ott is sikeresek voltak, és még lehettek volna még sikeresebbek is, és a világ szemében talán bizonyos értelemben elismertebbek, és mégis valami véget, tehát az Úr követése, tehát maga az Isten akaratának a fölfedezése, fölfedezték, hogy a Jóisten megérintette, megszólította őket. Ez sok ember, más ember életében is valami módon szintén nyilvánvalóvá lehet ilyen módon.
Igen, és hát a szentek legfőbb tulajdonsága az, hogy ők nagyon is tudnak hallgatni Istennek ezekre a felszólításaira, vagy nagyon tudják érzékelni ezeket a megérintéseket, és válaszolnak rá. Sajnos lejárt a műsoridőnk, pedig volna még miről beszélgetnünk bőven, és pont ilyen témákról, de hát ezt a műsort sajnos be kell, hogy fejezzük. Úgyhogy kedves Róbert atya, nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, és kedves hallgatóinknak pedig a figyelmet, a technikai segítséget pedig Pál Völgyi Sándornak. Következő adásunk 2 hét múlva ugyanebben az időpontban lesz hallható. Szép estét kívánok mindnyájuknak, jó éjszakát! Aleluya, aleluya, aleluya.
Szentekről ma, mit üzennek a szentek a ma emberének? Seres Krisztina műsorát hallották. Mária Rádió.
Hírpercek.
A mikrofonnál Szigler Lujzi.
Ferenc pápa április